Kedves hallgatóink, egy különleges játékot és annak feltalálóját ismerhette meg a miskolci közönség nemrég a Felvidékház rendezvényén. A mágneses sakkgömböt Bohol János, a felvidéki Bátkán élő magyar feltaláló szabadalmaztatta 1987-ben. A játékszabályokat könyvben is összefoglalta. Ez a játék a hagyományos sakkjátékhoz viszonyítva komolyabb kihívást, több gyakorlatot, nagyobb tudást és kitartást igényel a játékosok részéről. Lényegében és egyszerűbben kifejezve minden sakkozónak meg kell tanulnia a bábok mozgatásának törvényszerűségeit, újra kell tanulni a sakkjáték alapjait a korlátlan felületen. Elengedhetetlen a három dimenzióban történő gondolkodás készsége, mivel csak a sakkgömb felét tekinthetjük át. A feltaláló találmányát, amelyen évtizedekig dolgozott, jól ismerik szerte a világon. Magyarországon és szűkebb hazájában azonban kevésbé. Hogy mi ennek az oka, többek között ez is kiderül a következő beszélgetésből.
Őszintén be kell vallanom, hogy a gömbsakról én nem hallottam ez idáig. A játék feltalálójával, a felvidéki Bohol Jánossal beszélek, hogyan vetődött fel önben a sakk újra gondolása egyáltalán, miért gondolta azt, hogy újra kell gondolni a sakkjátékot?
Köszönöm, hogy itt lehetek. A sakkjátékot, hogy újra feltalálni, ezt egy gyerek számomra még túlzás lett volna akkor is, most is, mint felnőként is, mivel ezt szándékosan nem lehet. Eleve azért, mert még akkor például nem nagyon ismertem a sakkjátékot, a szabályzatot, imittam ott valamennyit, mint gyerekek együtt játszogattunk, de hogy meg lehessen a szabályzatot változtatni, az akkor egyáltalán szóba se jöhetett.
Jól tudott egyébként sakkozni? A barátaival sakkozott?
Úgy mondanám, hogy ma az óvodáskor végén ismertem a figurák mozgatását, mivel például számolni az ABC-t ma ott is tanítottak engem. De arra biztos emlékszek, hogy másodikos osztályos koromban ma arra közel lakó gyerekeket tanítottam meg sakkozni, hogy tudják velük játszani. És ezután jutottam tovább, például a harmadik osztályban, összetalálkoztam egy fiúval, akivel korábban nem nagyon sakkozgattam, és attól vereséget szenvedtem. Később derült ki, hogy neki az apukája adott neki sakkönyvet, tehát tudta a trükköket. Én viszont nem. Ezért, mikor játszottak vele a barátaim, vagy én, mindig megfigyeltem, tudatomba eltettem azokat a trükköket, amivel ő győzött. Azt a folyamatot is, amivel ő győzhetett. Úgyhogy egy idő után döntetlen tértem el vele. És erre azt mondta, hogy ez csak véletlen volt. Erre ránéztem a síksaktablóra, és azt mondtam neki, ide figyelj. A futó C1-en, ha átmehetné a A3-ra, és onnan G4-esre, akkor a királynő ma régen ki lenne ütve. És erre azt mondta, nevetve, hogy ilyen játék nincs is. Viszont nekem már akkor is az volt a kedvenc foglalkozásom, hogy amit nem értettem, azt eltettem. És kutattam utána később is. Ha nem értettem valamit, akkor például elbújtam a lócok mögé, ahol az öregek beszélgettek. Vagy disznótolkon, az asztal alá, ahol a szülők öregek beszélgettek. És onnan próbáltam meghallgatni azt, amit nekem például nem akartak elmondani. Úgyhogy itt is az az eset állott fent, hogy valahonnan meg kellett volna tudnom. Tehát azt a logikát, hogy a sakkjátéknak a szabályzatot nem ismertem, valahonnan meg kellett tudni. Mégpedig ahogy kutakodtam, egy idősebb fiú az iskolából azt mondta, hogy János, ő úgy tudja, hogy van olyan sakktábla, ahol két királynőt használnak. Ezért nagyon elcsodálkoztam, mert úgy gondoltam, hogy a sakkjáték szabályzata szent és sérthetetlen. De mivel szerinte megsérthetem, így visszagondoltam tudatomban arra pillanatra, amikor én a sík sakkjátékból kiléptem, és körkörös úton a kollégám vezérét leüthettem volna. Ezeket összeraktam, és rájöttem, hogy valami gömbfelületre van szükség. Ehhez viszont, mivel gömb nem volt, nagyon később csak tudtam szerezni, más lehetőségem nem volt, mint mikor a tanítóbácsi behozta a földgömböt, a globuszt, és akkor azon lelestem, hogy a 8x8 mezőt rá lehet tenni a felületre.
Hány éves volt ekkor, amikor ezt már eltervezte?
Ez harmadik osztály végén sikerült összehozni a dolgot, mégpedig úgy, hogy először csak a füzetemet fordítottam össze, mint valami henger. Mikor erre rájöttem, akkor kipróbáltam az úgy, hogy a füzetemet összehajtottam hengeralaglatba, de akkor tudatosítottam azt is, hogy a csúcsmezőkre nincsen rálátásom. Oda nem tudom a figurákat majd odaengedni, vagy lezárni. Ez a játék pedig a hengeres ugyanúgy megmaradt a könyvembe, mert ez lett a legegyszerűbb változata a gömbsak játéknak. Csak utána indultak el azok a folyamatok, hogy összetettebb szerkezeteket is alkothattam.
Hány évnek kellett eltelnie, hogy ez a játék, ez ilyen formájú legyen, mint amilyet most a miskolciaknak is bemutat?
Harmadik, negyedik osztály környékén már tisztában voltam azzal, hogy a henger az meg lehet valósítani. De a globuszon, a földgömbön, azzal, hogy az forgatódik, forog például, a gömbi főkörök csak nem tudtak egy pontba találkozni. Azért nem, mert ottan a fa szerkezete lezárta a játékot. Tehát az észak-déli és a kelet-nyugati főkörök nem tudtak egy pontban találkozni. Azt a pontot viszont nem lehetett volna ponton megvalósítani az átjárást, miatt nem lehet, hogy a figura abban a pontban összesűrűsödjön, azt utána megint figura legyen belőle. Ezért gondolkozni kellett azon, hogy egy mezőt bizonyosan rá kell tenni, az északi sarkra például, és a déli sarkra. Az a mező azért kellett, hogy azon átjárjanak a figurák. Ez persze egy újabb lökést jelentett azon, hogy ezt a játékot nekem meg kell valahogy valósítani. A valósításról pedig kaptam egy kis támogatást, mégpedig úgy, hogy a Bátki születésű Marcs Józsi bácsi negyedik osztály végén eljött Bátkába könyvét bemutatni az egyiket. És ottan megfogadtam magamnak, hogy én is könyvet fogok, akarok majd valamikor kiadni. Bár jóval később, de sikerült.
Meglett a gömb. Melyik évben született meg a találmány? A találmányát le is védette.
Az előzmény az egésznek az volt, hogy amíg nem volt saját gömböm, amit nem tudtam venni, amihez egy falusi gyerek negyedik, ötödik osztályba hozzá se juthatott, a saját tudatomban kellett mindig kutakodnom, építenem, elhajítani, ami nem kellett, ami jót megmarasztalni, és mindig fejleszteni tovább, mert a lépések, a figurák mozgatása itt már a kétszer-háromszorosa annak, ami a síkságtáblán történik. Tehát a síkságtáblán, ha egy pontot el akarok érni, akkor csak egyetlen egy lépést kell oda tennem arra, hogy azt a pontot elérjem. A gömbsakjátékon, pedig a gömbfelületén egy pontról egy másik pontot két útvonalon érhetünk el. Elérhetem, ha elindulok például a futóval balra, de ha elindulok jobbra, akkor is ugyanazt a figurát ütöm ki, vagy két irányból fogom őt megtámogatni, hogy az ellenfél ki ne tudja ütni. Tehát ezt a többszörös dolgokat éveken keresztül kellett saját magamba megtárgyalni, keresni, még le se nagyon írni, szüleim se tudtak, senkinek nem mondhattam el, mert tisztában voltam ezzel, hogy ezt nem lehet. Úgyhogy az eredményei csak később jelentkezhettek, mivel többszörös lehetőségeket kellett megtárgyalnom saját magamban. És nem csak azt, hogy hogy lehet a figurákkal lépni, hanem eleve az alapelvét, a működési elveit és a mozgásszabályzatát is ezt mind fel kellett kutatnom. Többször előfordult, hogy például a tanár rám szólt, János, most hol vagy? Hát nem akartam neki mondani, hogy a leckét tanulom épp a fejembe. mert közel sem voltam hozzá.
Közben a szabályokon gondolkodott.
Közben a szabályokon dolgoztam, igen. És csak nagyon-nagyon később, úgy mondanom, hogy a húsvéti pénzemből tudtam egy gömböt venni, feláldoztam rá, hogy mégis ma valami élőt lássak, mert addig csak laposan a sík felületet próbáltam lélekben, tudatomban összefogni, mint körkörös jelenséget. De ma a gömb felületén, mikor ma azt el tudtam vinni, akkor ma reméltem, hogy sikeresebben tudom megint tovább folytatni. Ehhez még csak azt akarom mondani, hogy mikor ezt az új földgömböt, amit azon a pénzen szereztem, amit húsvétre kaptam, néhány nappal később szépen átfestettem.
Mennyi időnek kellett eltelnie ahhoz, hogy ebből a találmányból szabadalom legyen?
Évtizedek. Évtizedek kellettek azok, hogy ebből szabadalom legyen. Most éppen nem lehet, mivel a szerkezet minden porcikójot meg kellett szerveznem. Mindegyiket többször ott kellett értékelnem, többször meg kellett magamat biztosítani abban, hogy nem tévedek, hogy nem maradt valami olyan, amit valaki később utánam fog majd nyúlni, és azt mondja, hogy eztet sajnos nem írtad le. Meg kellett volna írnod.
Mi a legnagyobb különbség a klasszikus sakkjáték, illetve a gömbsakk között?
Mindegyik a saját területén nagyon jó játék. Például ajánlom gyerekeknek, fiataloknak, sőt, még az idősebbeknek is. Én is szeretek sakkozni a síksakktáblán is. Viszont, mivel ez a lehetőségem megvolt valahonnan, hogy én ráébredjek arra, hogy gömbfelületen is lehet sakkozni, így inkább a gömbfelületet tartottam alkalmasnak arra, hogy saját magamat a nyugdíjas koromig, a szomszédoktól kezdve az ismerősökig azt mondják, hogy János még mindig játszik, mert valójában én még mindig játszok. Megtehetem azt. Mivel megtehettem, ezért le is írtam. Mivel leírtam, könyvekbe bármikor bárki megláthassa, elolvashassa, illetve nálam megtalálhassa.
Mit szóltak a falubeliek? Mit szóltak a barátok, a közösség ehhez a játékhoz, hogy megalkotta János, és szabadalmaztatta is?
A helyzet az, hogy még nagyon a szomszédok se tudtak, hogy mivel foglalkozom. Mert nem az a típusú ember vagyok, aki előre elkiabolja, hogy mit akarok, inkább az, aki esetleg utána elmondja, ha kell, nagyon, hogy mit csináltam meg. Mert mindig szerintem az a dicsőség, ha utána mondja meg az ember, hogy mit csináltam meg, mint ha előre elmondom, hogy ezt meg, azt meg akarok, és soha nem csinálom meg. Ez a különbség a kettő között.
Hogyan tudta népszerűsíteni ezt a játékot, és hová jutott el vele, milyen országokba tudta elvinni ezt a játékot?
A Magyar Féltalálók Egyesülete Shanghai-tól Washingtonig, vagy Angliába, Franciaországba, Németországba, Lengyelországba is tartottam előadást, Erdélybe, de azáltal, hogy már 2002-től rendszeresen eljártam Budapestre, a BMW-re, a nagy kiállításokra, onnan rengeteg ismerős, barát, érdeklődő keresett meg, mutattam meg nekik, és azokkal többnyire levelezésben voltam, vagyok, úgyhogy úgy mondhatnám, hogy a kis világomon túl mások jobban ismerik, mint a saját falomba, vagy a környezetembe, mert a környezetembe az a típus voltam, vagyok, hogy nem szerettem dicsekedni. Ha valaki rá kérdezett, akkor annak elmondtam, ha valamit nem értett, akkor azt is elmondtam.
Milyen előnyei vannak a gömbsakkjátéknak? Milyen kompetenciákat tud elsősorban fejleszteni? Mi az, ami előnye a klasszikus sakkjátékkal szemben?
A kettő között legtöbbször azt szoktam mondani, hogy a sík sakkjáték. Úgy szoktak róla beszélgetni, hogy a sík látásmódnak a jellemzője. Mivel sík sakktáblán játszunk játékot. A gömb meg egy gömbfelületen játszó játék. Tehát eleve a összetett játék mindig nehezebben játszható vagy érthető meg, addig, amíg az ember aztán csak messziről lássa. A sík felületet Például látuk, hogy mit lép az ellenfél, mit akar lépni az ellenfél. Látuk az arcot, látuk a mosolyot, vagy a taktikáját, hogy esetleg éppen fordítva, vagy úgy is van néha, hogy például sakkmesterségen, hogy valaki elsírja magát, hogy azt higgye a másik, hogy ma vesztes, az közben ez elsírt fog győzni. A sakkgömbnél pedig a többszintes látásmódot kell igénybe venni. Tehát az ember ne csak a szemével lásson, ami előtte van, hanem a tudatában érzékelje, értékelje, és alkalmazza a gömb felületnek a lehetőségeit. Mivel a gömb körkörös, tehát keletre, nyugatra, északra, délre, balmerre elmehet rajta a figurák, amit a síksaktablón nem tudom megtenni. A síksaktablón egy figurát csak egyetlen irányból tudok kiütni, másonnan nem. A sakkgömbön egyetlen egy figurával két irányból is ki tudok ütni ugyanazt a figurát. Ha véletlenül az egyik útvonalat elzárja az ellenfél, a másik útvonalon még körkörösen ki tudom ütni, vagy meg tudom védeni. Ez ugyanaz, mint amikor Kolumbusz elment nyugatra, hogy keletre érjen, de sajnos ott volt Amerika, így nem tudott oda menni. De a gömbfülületén megtehetem, hogy körkörösen körbe megyek. Ha nem tudok menni keletre, nyugatra, akkor megyek északnak vagy délre, de akkor is elérem azt a figurát. Tehát ma összességében most magamnak azt mondtam, hogy négy irányból tudom megtámadni ugyanazt az egy figurát. Tehát ennyivel összetettebb a gömbsakjáték.
Melyik korosztálynak ajánlaná a leginkább ennek a játéknak az elsajátítását?
2002-től eljárogattam a lakitelekre, a nyári táborokba. Ottan a 12-13 éves korig csak ki kellett tennem a gömbsakjátékot a szünetekben, és odajöttek a gyerekek, megkérdezték, hogy bácsi, játszhatunk-e vele? Nem kérdezték meg, hogy hogyan, azt mondtam, hogy igen. Két kézzel kellett fognom a játékot, mert ma annyira összetömörültek, mindenki értett hozzá, még az is, aki csak messziről tudott kiabálni, hogy Józsi, Jani, ne aztat, eztet, ide-oda lépjél. Viszont a hasonlóan nyugdíjas korúak, mint én, nagyon-nagyon nehezen találnak rajta, amit esetleg megértenek. Amúgy vannak kivételek, született kivételek. Mikor a budapesti nemzetközi vasárokon kitettem, volt olyan idős sakkozó, hozzám jött, és el akartam neki mutatni, hogy így kell lépni a futóval. Várom veregetett, köszönöm, nem, mindent értek, csak magát akartam látni meg a játékot. Úgyhogy nem mondhatom, hogy melyik korosztály, mert aztán embere válogatja. Mert idős is megtanulhat rajta játszani, még fiatal is megtanulhat rajta játszani. Ennyi a különbség a kettő között.
Hányan játszhatják most jelenleg a gömbsakkot? Tud-e erről valamilyen számadatot?
Ez olyan téma, amit bármikor, bárhol könnyen meg lehetne, vagy lehet is, a pénz kérdése, semmi más. Mert terjesztése, gyártása, használata, sakktalálkozók azon múlnak a pénzen.
Egyébként valószínűleg iskolákban is jót tenne a gyerekek fejlesztésére.
A gömbsakknak van egy oldal feltéve nekem, ahol ingyen le lehet venni, hogy hogyan lehet rajta játszani. Tehát az illető legyen az tanár, tanárnő vagy óvodás vezető, bárki nyugodtan sakkozhat rajta, mert nem kerül pénzbe. Ezeket korábban Magyarországra tovább, stb. Elküldtem. Nagyon ritka válaszok esetén küldtem el további könyvet is hozzá, de általában azt írtak vissza, hogy ők nem léphetnek ki abból a zárt közegből, amit nekik megszab a felettébb lévő hatóság. De mivel én a zárt közegből kiléptem, például a sakktáblából, ezért próbáltam őket vezetni afelé, hogy legalább akkor azt a játékot, amit az én oldalamon van, töltsék le, és próbálkozzanak rajta legalább valami apróságokat, egyszerűségeket leadszani. Voltak olyan tanárnők, aki gondnak vette a dolgot, igaz, hogy nem látott a másik oldalára gömbnek. Ezt elmagyaráztam neki, hogy nem látni kell a szemünkkel, mert a szemünk nagyon rossz az állatvilágban, ha úgy vesszük. A szemünket ne is használjuk. De a tudatunkba, ahogy mondtam, kell kutatni, érzékelni, értékelni azt a felületet, ami a más oldalon lehet. Ebben az esetben a játék könnyen megtanulható.
Ha egy tündér megkérdezné, hogy mi lenne a vágya, mit szeretne ezzel a játékkal elérni, mitől lenne boldog?
Vagy játék, a játéknak a vágya. Én már igazán elértem azt a kort, amikor úgymond már úgy szoktak mondani, hogy 72 hetek. De még mindig játékos vagyok. Még élő játékos. Nagyon sok helyre, ahova kellett volna, elküldtem. Szakemberekhez, illetékesekhez, úgy szoktak ezeket mondani, hogy az el lett küldve. A könyv is, a változat is, ami a számítógépről, és a legtöbb helyről például nem is válaszoltak. Pedig elmagyaráztam nekik, hogy egyszerűen csak arról van szó, hogy például a tanároknál a síklátásmód helyett megadom a lehetőséget, hogy a gyerekek körkörös látásmódban gondolkozzanak. Ami már háromszor összetestebb látásmód, mint a síkpapíron, mikor nekik valami 3D-s valamit kell lerajzolni. Mert az a szegény gyerek azáltal, hogy neki síkpapíron kell valami háromdimenziós lerajzolni, elveszti azt a képességét, ami még a kis óvodásnak megvan. Mert a kis óvodásnak az a kedvenc játéka, hogy bele akarok nézni abba a játékba, hogy mi van benne. És miért? Mert ő neki még a génjei azt kényszerítik rá, azt mutassák meg, hogy benne is valaminek lenni kell. Az háromdimenziós, az nem sík. Azért akarja szétszedni a játékot, azért szaggassa szét a maciat, hogy mi van benne. Tehát szeretne háromdimenziósan gondolkozni. De azoltal, hogy engem is arra vezettek, hogy sík papíron kelljen nekem valami gyárat, vagy valami épületet rajzolnom, mert először oda akartam menni, de visszafékeltem magát, rájöttem, hogy az nem az én világom. Aki kreatív, annak nem kell, hogy rajzoljon sík papírra, aki kreatív térben, annak abba kell maradni. Úgyhogy én abban maradtam a kreatív játéktérben. Játékdimenziós terekben maradtam.
Aki szeretne megtanulni gömbsakkozni, az hogyan juthatna hozzá? Van-e erre lehetőség?
A gömbsak, mint fizikai tort, az nem gond. Mert a mai világban, nem akarok nagyot mondani, fél évente mindig kapok javaslatokat, hogy például 500-tól 1000 darabtól, 10.000 darabig, 100.000 darabig, bármikor legyártsak, bármennyi idő alatt, csak támogatva lennék azzal az összeggel, amivel azt el lehetne indítani, meg tudnám fizetni, és például Magyarországon vagy bárhol sok iskolákat tudhatnak nyitni. De ha én nem is, rengetegen vannak olyan szakemberek, a tanárok szókerve tudósokig, mérnökökön át, akik meg tudnak csinálni már helyettem, mivel én már nekik az utat meg tudom mutatni. Mert itt a macskafarka ott van elveszve, hogy nincs, aki nekik az mutat az utassa. Az úgy, mint mikor Kolumbusz elindult, senki nem mutatta neki az utat, ő neki kreatívan kellett gondolkozni, hogy ott valami még van, és törni, menni utána. Én ezeket már megcsináltam mind. Minden le van írva könyvbe, ma most csak szakemberek kénének, olyanok, akik a sakjáték, gömbsakjáték változatot is például meg tudnak alkotni virtuálisan, hogy a gyerekek virtuálisan is játszak. Mert virtuálisan nekem megvan, amit mondtam ott azon az oldalomon, de ottan csak az illető saját maga tud sakkozni egy másikkal. Nincs, mert az automatikus, ahogy ma most mondják.
A mesterséges intelligencia?
Igen, pontosan. Úgyhogy nekem csak az hiányzik, hogy azok, akik a mesterséges intelligenciával foglalkoznak, még nem vették észre, hogy ilyen sakkgömb létezik, mert nekik könnyebb lenne a programok megalkotása. És azzal, hogy a programokat megalkotnak, például magyarok, akkor Magyarországnak a hírneve messzebb jutna el, mint eddig. Ez csak egy példa. Csak azért említem, mert más országokban már régen kaptam javaslatokat. Csak azt kellett volna mondanom, hogy igen. De mivel olyan magyar vagyok, hogy próbáltam Magyarországon célt érni, ez természetesen az én hibám. De remélem, hogy ha maradott onnan valami, akkor mégis valamikor a jövőben majd megemlékeznek rólam, hogy mégiscsak Szlovákiából, Félvidékről Bohoy János találta fel a gömbsakjátékot.
Kedves hallgatóink, egy különleges játékot, a gömbsakkot és annak feltalálóját, a felvidéki Bohoy Jánost ismerhette meg a miskolci közönség nemrég a Felvidékház rendezvényén. Vele beszélgettünk az elmúlt percekben találmányáról.